14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megkezdte működését a szegedi székhelyű Magyar Gyáripari Szakszervezet. Az új érdekvédelmi szervezet a BYD beruházásán dolgozók megkeresésére jött létre. A szakszervezet a hazai dolgozók mellett a külföldi munkavállalókat is képviseli. A szervezetet idén februárban alapították, elnöke Hajdú Roland lett. A bírósági bejegyzés lezárult, így szombattól már várják a tagok jelentkezését. A tevékenységüket több nagy ipari gyártóvállalat felé is megnyitják a régióban. Az anonimitás érdekében a tagdíjat a munkavállalók közvetlenül maguk utalják. A belépési nyilatkozatot hamarosan mandarin nyelven is elérhetővé teszik. Kiemelten fontosnak tartják a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartását. Az MGS hamarosan a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség tagszervezete lesz. Radics Gábor alelnök szerint saját eszközökkel lépnek fel a dolgozók érdekében. Nőtt a belföldi állatvágások száma az idei év első negyedévében. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint emelkedés látható a tavalyi évhez képest. A hazai vágóhidakon a legnagyobb mértékben a baromfi vágások száma növekedett. A baromfi félék darabszáma január és március között elérte a 68,5 milliót. Vágott súlyban számolva ez a mennyiség csaknem 160 ezer tonnát jelentett. A vágókacsák és a vágólibák esetében is jelentős százalékos emelkedést mértek. A sertésvágások száma több mint 4%-kal emelkedett a vizsgált időszakban. A sertéshústermelés az első három hónapban megközelítette a 122 ezer tonnát. A szarvasmarhavágások volumene is több mint 13%-os növekedést mutatott. Juhból 67%-kal vágtak le többet, ami hasított súlyban 217 tonna. A jelentés szerint a vizsgált negyedévben közel 250 vágóhíd rendelkezett engedéllyel. Megjelent az új szövetség olvasást segítő nagybetűs kétkötetes kiadása. A könyv a gyengénlátók, a látás maradvánnyal élő vakok és az idősek számára készült. A köteteket a Magyar Bibliatársulat és a Calvin kiadó közösen jelentette meg. A puha fedelű, viszonylag könnyű kiadvány megkönnyíti a mindennapi használatot. A szellős sorok, az egyszerűsített szövegkép és a tükröződésmentes lapok mind újdonságnak számítanak. A speciális kötésnek köszönhetően a könyv anélkül fektethető síkba, hogy szétesne. A bemutatón elhangzott, hogy a kiadvány az egyéb akadályozottsággal élőknek is segítség. A vakmisszió vezetője szerint a teljes szentírás elérhető már a látássérültek számára. Hangsúlyozták, hogy a gyülekezetek hívő tagjainak is segíteniük kell a kötetek célba érését. A Bibliatársulat 50 példányt ajándékoz a speciális misszióknak a rászorulók ellátására. Június 12-e és 14-e között rendezik meg az országos kamionos találkozót Békéscsabán. A nagyszabású rendezvénynek a helyi repülőtér ad otthont immár harmadik alkalommal. A szervezők az előzetes regisztrációk alapján több száz monstrumot várnak a helyszínre. Pénteken egy látványos kétórás belvárosi felvonulással veszi kezdetét a programsorozat. A hétvége folyamán kamionos gyorsulási versenyt és kamionhúzó viadalt is tartanak. A látogatók közelebbről is megismerhetik egy Dakar rallin szereplő kamionos csapat munkáját. A legkisebbeket és a családokat ingyenesen használható szimulátorok is várják. Vasárnap délután Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd különleges légi bemutatót. Az esték során showműsorokkal, színpadi fellépőkkel és lemezlovasokkal szórakoztatják a közönséget. Divatról, gasztronómiáról és fenntarthatóságról beszélgettek a miskolci Csengei kertben. A női klub pénteki rendezvényén stílustanácsadás, gardróbvásár és fermentálás várta a vendégeket. A résztvevőket Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntötte, kiemelve a személyes találkozások fontosságát. Az előadásokon szó esett a kapszula gardrób kialakításáról és a tudatos öltözködésről is. A látogatók környezetbarát termékekkel és kézműves, fermentált növényi pástétomokkal is megismerkedhettek. A jó hangulatú kötetlen program célja egy inspiráló, egymást segítő közösségi tér megteremtése volt.
Az időjárásról.
Csak néha zavarhatja meg az égboltot gomoly és fátyol felhőzet. Az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve később az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. Többfelé megélénkül az észak-nyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok közé emelkedik. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Jótékonysági koncert a Szent Teréz jótékonysági otthonban.
Összesen 35 gyerek, sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is.
Gyermeknapi rendezvények és a PUK Nemzetközi Fesztivál 22. kiadása.
Idén 2026-ban pont gyalakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak.
A Ficseri Gyermekstúdió.
Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
Vallástudományi konferencia Kolozsváron.
A vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású jótékonysági koncertet és családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt. Erről az intézmény igazgatója Hosovska Adrien számolt be rádiónknak.
A hétvégén egy jótékonysági koncertet és családi napot szerveztetek nagyszőlősen a Szent Teréz jótékonysági otthonban. Kérlek, mesélj ennek a közösségnek az életéről, ennek a programnak a fontosságáról, így itt magatokról.
Ugye a Szent Teréz jótékonysági otthon nagyszőlősön helyezkedik el. Összesen 35 gyerek sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sajátos igényű gyerekeket is lássák, érezzék, hisz ők igazából ugyanolyanok, mint a többi ember, a többi gyerek, többi fiatal, csak nyilván másképp látják, másképp érzik ezt a mi kis világ. És igazából ez volt a fő célunk ezzel a koncerttel, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos is a sajátos igényű gyermekeknek a kis élete, a kis világa.
Meséljetek magatokról, 35 ilyen gyermekkel foglalkoztok napi szinten.
Igazából egész évben dolgozunk, a héten 5 napot dolgozunk, tehát hétfőtől péntekig van nyitva az intézményünk. A gyerekek hozzánk felváltva jönnek, tehát vagy egyénileg, vagy csoportos foglalkozásra jöhetnek hozzánk, ez vagy a szülők kérése, vagy mielőtt jönnek hozzánk, jelentkeznek, nyilván mi felmérjük a gyermeket, megnézzük a diagnózisát, és az alapján majd így összeállítjuk a neki illő fejlesztést. A gyerekek pszichológussal, korrekciós pedagógussal és logopédussal, defektológussal dolgoznak napi szinten. Ugye azt elmondtam, ahogy mondtam, hogy attól függ, hogy a gyermeknek mi a diagnózisa, és akkor így állítjuk össze az egyéni vagy a csoportos foglalkozás számukra. Nyilván nem mindenkinek van szüksége logopédusra vagy pszichológusra, tehát ki melyik szakemberhez jár és milyen foglalkozáson vesz részt.
Beszéljünk a képzésekről, nagyon fontos, hogy a fejlesztések elérhetővé legyenek, elérhetővé váljanak a családok számára. Mik azok a területek, amiken az elmúlt években tudtatok fejlődni, és mik azok a szolgáltatások a fejlesztések tekintetében, ami nálatok elérhető?
Egy új dolog, ami 2 éve működik nálunk, viselkedés problémákkal küzdő gyermekekkel való fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik viselkedés problémával küzdenek, vagy autizmus zavarral, azoknak speciális ilyen egyéni fejlesztést foglalkozást vezetünk különböző technikával. Ez a foglalkozás 40 vagy 50 percen, de van olyan, hogy 20 percig is tart, tehát attól függ, hogy a gyermek állapota milyen kedvvel jön, mert hogy nyilván minden nap a gyerekeknek igazából, hát azt nézzük, hogy milyen kedvel, meg hát hogyan érkezik hozzánk. Tehát az egyik, ez a mi új dolog. A képzéseket ugye folyamatosan fejlesszük magunkat, a mi szakembereink is folyamatos képzéseken vesznek részt. A logopédusunk nyilván diplomás logopédus, de minden évben részt vesz ilyen fejlesztéseken, online továbbképzéseken. A pszichológusunk itt szint, és én jó magam, mint vezetőként is elvégeztem egy ABBA technikusi képzést Budapesten, és ennek köszönhetően tudok a viselkedés problémás gyerekekkel foglalkozni.
Kik azok a családok, akik megkeresnek benneteket? 35 élettörténet, 35 család, és azt elmondhatjuk, hogy óriási mencsvára vagytok sok esetben a családok számára, akár a fejlesztések miatt, akár az idő miatt, amit esetlegesen tudtok mentesíteni otthon a családok esetében. Mennyire fontos az, hogy legyetek elérhetőek ezeknek a családoknak?
Hát szerintem nagyon fontos. Ugye a legtöbb család, aki hozzánk kerül, ők a helyi családok, nagyszülős vagy nagyszülősi járásból lévő családok, de vannak, és egyre többen vannak a belső Ukrajnából érkező családok is. Tehát ők, akik ide kerülnek, sajnos nem tudnak, olyan helyzetből jönnek, nehéz helyzetből, olyan helyzetbe, egy új helyzetbe jönnek ide, és így hozzánk kerülnek, jönnek segítséget kérve.
Mesélkélek erről a napról, nagyon sok kacajt, mosolyt és nevetést is láthattunk, a gyerekek maguk is felléptek a színpadon.
Így igaz, hát erre a nagy napra egy fél évet készültünk a gyerekekkel, tehát nagyon-nagyon vártuk. A gyerekek nagyon izgultak, de azt elmondhatom, hogy nagyon szép volt a nap. Elsősorban nyilván ők szerepeltek, tehát ők voltak az első fellépőnk, a 35 gyerek, egy kis dalocskával, gitáros kísérettel kezdtük az egész napot, és a helyi zenészeket, valamint jótékonykodókat meghívtunk, akik nagyon szívesen jöttek, nyitott szívvel, fogadták el a meghívásunkat, és itt voltak velünk ezen a napon. Tehát egy kis kamasz zenés csoport, fiúkból álló zenecsoport volt, akik énekeltek, szintén gitáros, dobos kísérettel. A Benei Néptánc csoport is csatlakozott ehhez a jótékonysági koncerthez. 20 fiatal gyerek táncolt magyar néptáncot. Ők is nagyon, amikor meghallották, hogy lesz ez a koncert, azonnal nem gondolkodva igent mondtak a felkérésre. Emellett helyi tanárok a zeneiskolából, tehát ők is felléptek, valamint az egyik helyi tanárnő, aki a zeneiskolában tanárnő, ő felkészített két hozzánk lévő gyereket, egy ikerpárt és egy autizmussal élő kisfiút, külön számmal, tehát az egyik kisfiunk ő gitározott egyénileg, és egy ikerpár testvérek, szintén az édes testvérükkel, aki nálunk dolgozik, ő nálunk a logopédus, és két sajátos igényű testvére van, akik hozzánk járnak, ugye, ahogy mondtam, ők is felléptek külön egyénileg.
Jótékonykodásról is szólt ez a program. Kinek gyűjtöttetek, miért volt kihelyezve a persely?
Így igaz, hát a mi intézményünk, tehát a hozzánk járó gyermekek részére, mivel sajnos a háború kitörése óta érezzük azt, hogy egyre kevesebb a támogatónk. Hogy nem is az, hogy egyre kevesebb, inkább azt mondom, hogy sok helyre kell a támogatás. És ugye ebből kifolyólag mi így nehezebben tudunk hozzáférni támogatásokhoz, mivel mi teljesen önálló intézmény vagyunk, nem államilag támogatott, tehát pályázatokból, támogatókból tartjuk fent az intézményt, úgyhogy ez is célunk volt ezzel a koncerttel, hogy tudjunk egy kis anyagi támogatáshoz jutni ezáltal.
Akik hallják ezt a beszélgetést, milyen formában támogathatnak benneteket, milyen dolgokra van igazán szükség, vannak-e fejlesztési igényetek, mi az, amire a következő időszakban gondoltok akár a fejlesztések területén?
Nagyon nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményünket, mivel egyre több a hozzánk jelentkező gyermek, így kicsi az intézményünk ehhez. Tehát egyik nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményt, ehhez nagy támogatásra lenne szükségünk, valamint a gyerekeknek nagy hiánya van az udvaron speciális játszótér. Tehát ez egyik nagy álmunkhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy ez hamarosan majd be is következik, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Emellett mi korábban lovasterápiával is foglalkoztunk, tehát vezettük a gyerekeket lovasterápiára, de sajnos az anyagi problémáink miatt ezt most nem tudjuk támogatni a gyerekeknek. Úgyhogy ez is célunk, meg további, igen, ilyen álmunk, hogy folytathassuk-e a lovas terápiát a gyerekeknek, mivel látjuk a változást, és látjuk, hogy tényleg szükség van erre.
Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad ezt a napot, és hogy bemutattad a Szent Teréz közösségi központnak a munkáját, működését. Hol lehet benneteket elérni, esetlegesen több információt kapni a szolgáltatokról, munkátokról, életetekről?
Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tehát a Facebookon megtalálhattok, van egy nyitott csoportunk, Szent Teréz Jótékonysági Otthon a neve. Mi elérhetők vagyunk, tehát meg lehet nagyon könnyen minket találni, valamint Nagyszőlősön a Tulipán út 62-ös házszám alatt helyezkedünk el.
Nagyon szépen köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást kérünk az életetekre, munkátokra, és feljük a hallgatók figyelmét, amennyiben van lehetőségük, támogassák a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthonnak a munkáját.
Az elmúlt percekben Hosovska Adriennel, a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon igazgatójával beszélgettünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban június 2. és 5. között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdeklődők. Az elmúlt gyermeknapról, a fesztiválról és az előadásokról kérdeztük Csok Brigittát, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárát. A riporter Bálint Enikő.
Gyermeknapi rendezvények és PUK Nemzetközi Fesztivál. Hogyan hoztátok ezt a kettőt így össze?
Idén 2026-ban pont alakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK nemzetközi fesztiválunknak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket, és a felnőtteket is.
Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és bábelőadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a Bábszínházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a Bábszínházban, és a mindenféle bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
Mi volt a fő szempont idén? Hogyan állt össze a program?
Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván a mi a PUK Bábszínház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az Uniteren. De jönnek egyébként, van néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikus értelemben vett asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpók utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
Láttam, hogy lesznek műhelyi foglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a Bábszínház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik, talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek. És a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, aminek picit a gyerekek is kézműveskedhetnek, akár lesz arcfestés, mint minden évben, ez egy nagyon népszerű programpont szokott lenni mindig, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd, amivel méltóképpen ünnepelheti a gyermeknapot.
És a gyermeknapon kívül mit jelent számotokra ez a fesztivál az idén?
Azt hiszem, hogy idén különösen rögös volt az út, amíg eljutottunk a végső programhoz, akár a formátumhoz, és nagyon sok munka van benne, de hát ez nyilván mindig minden évben hosszú-hosszú tervezés-szervezés. Talán idén azt tudom kiemelni, hogy egy másfajta találkozás a kollégákkal, és remélem, hogy a közönséggel is, és tényleg külön öröm az, hogy idén ilyen sok hazai alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így a hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni ezeknek az izgalmas produkcióknak.
És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
A szervezés jelenleg, azt hiszem, nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés. Te hogyan kerültél a Báb Színház világához közel?
A Báb Színház világa, ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes világ, és azt gondolom, hogy sajnos sok szempontból kevéssé jut az embereknek az eszébe, hogyha a színházról, a színházművészetről gondolkodnak. Azért is mondom, hogy sajnos, mert ez egy nagyon fontos közeg, egy nagyon fontos, talán mondhatjuk azt is, hogy ugródeszka, hiszen azért ez egy felelősség is, hiszen olyan anyagokat kell, olyan előadásokat kell a gyerekeknek megmutatnunk, amikkel majd az ő nézőségük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a Báb Színházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni. És egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is. Mert ez egyébként a Báb Színháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és azt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges-e a regisztráció az előadásokra?
Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel. Ugye szabadtéren történik, a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad. Illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával, 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a sétatérre június 1-én, akár a PUK Báb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a PUK Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválról.
Yahweh is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures.
He leads me by the still waters. He restores my soul. And for his name's sake, he leads me in the paths of righteousness. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all of the days of my life, and forever I will dwell in the house of Yahweh.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon végig múlt tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 év ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kérlek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengedte a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet. Például Csiki Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hála a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal Fischeri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
igen,
legyenek.
Ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit, nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe és előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
Az elmúlt percekben a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.
Father in heaven, how we love you. We lift your name in our
our praises as your people declare your mighty words.
Blessed be the Lord.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a vallás kortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta, megfigyelve, milyen indítékok, okok és tapasztalatok állnak a fiatalok vallás elhagyása mögött. A riporter Pilbák Kincső.
A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen Tinka Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta. Kutatásában a fiatalok dekonverziós narratíváit, a vallás elhagyás indítékait vizsgálta. Hogyan fogott ehhez hozzá, hogyan nézett ki a kutatás?
A személyes beszélgetésük révén vált számomra világossá, hogy tulajdonképpen a vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak. A második ok pedig az, hogy miért kezdtem el kutatni. Tulajdonképpen, amit korábban is említettem, hogy a legtöbb kutatás az főként nyugati volt, és többségi társadalomba született. A korai megközelítésekben itt leginkább a makrotársadalmi tényezők domináltak. Ilyen makrotársadalmi tényező például a szekularizáció, tehát hogy a vallás visszaszorul a közéletből. Ilyen magyarázat lehet, makrotársadalmi magyarázat, a modernizáció nyomán megerősödő individualizáció, vagy akár a vallási pluralizmusnak a térnyerése, tehát, hogy egyre több vallás van a piacon. És tulajdonképpen, hogyha Romániára tekintünk, akkor a nyugati modellekkel szemben a posztszocialista Romániában, tehát a rendszerváltás után a szekularizációval ellentétes folyamatról beszélhetünk, tehát deszekularizációval, tehát a vallás társadalmi relevanciája újbóli megnövekedéséről. És egy további sajátos helyzete Romániának az erdélyi magyar történelmi egyházak. Tudniillik ugyanis, hogy az erdélyi magyar egyházak a szakralitáson túl, tehát a vallási feladatok ellátáson túl egy fontos kisebbségi önszervezési pillére az erdélyi magyarságnak. Egy kiterjedt intézményrendszerrel rendelkezik az erdélyi magyar történelmi egyház. Tulajdonképpen számtalan olyan feladatot vállalnak el, amivel nem csupán a vallásosságot erősítik, hanem valamilyen szinten az erdélyi magyarság önszerveződését látják el, az etnokulturális reprodukciót.
Milyen visszatérő okok jelentek meg a fiatalok történeteiben, amelyek hozzájárultak a vallási közösségekhez való eltávolodásukhoz, illetve hogyan történt ez a felmérés?
A vallás elhagyás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttes hatására. Tehát amikor én most a következőkben okokról fogok beszélni, akkor elsődleges okot említem, és nyilvánvalóan az elsődleges ok mellett megjelentek különböző más okok. A valláselhagyás egyébként egy lassú, fokozatos folyamatként ment végbe, tehát nem egy egyszeri döntés, egy hirtelen jövő egyszeri döntés. És rátérve az okokra és az indítékokra, három okot említenék. Az első a személyes tragédiák. Személyes tragédiák során mondjuk veszteségeket említenék, mint a nagyszülőszülőnek az elvesztése, és itt nem csupán a veszteségnek a ténye, hanem tulajdonképpen a veszteségre adott magyarázata az egyháznak. A második ok az az egyházban való csalódás, itt leginkább az egyházközségben való csalódás dominál. Tulajdonképpen a vallás elhagyóak több esetben is képmutatónak, vagy akár kirekesztőnek mutatták be a saját közösségüket. A harmadik pedig az intellektuális kétely. Az intellektuális kétely alatt arra gondolok, hogy több interjúalanyom, például a különböző tudományos, különböző filozófiai vagy társadalomtudományi elméletekkel, tanokkal nem tudta összeegyeztetni a vallásos világképét. Tehát a két világkép, ami az egyik a tudományos, a másik pedig a hitbeli világkép, az feszültségbe került egymással, ez vezetett a vallás fokozatos elhagyásához. A kutatásról azt kell tudni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, ez nem egy általános. A kutatás során mély interjúkat készítettem a történelmi magyar egyházakban, leginkább református és katolikus volt vallású személyekkel. Tulajdonképpen összesen 12 darab interjú készült, ezek mély interjúk voltak, tehát a vallási szocializációtól egész a kitérést követő időszakig.
A vallás elhagyás ezen esetekben egyenlő volt a hit elhagyásával?
Tehát amit fontos megemlítenünk, és legelső megállapításom pedig ez is volt, hogy különbséget kell tennünk a vallás elhagyás és a hitehagyás között, hiszen elkülöníthető, egymást nem szükségszerűen fedő folyamat. Az én értelmezésemben a vallás elhagyást az intézményes, illetve a rituális kötődések felbomlását jelentette, míg a hitehagyás pedig a vallási meggyőződés újra rendeződését. Miért fontos ez? Mert tulajdonképpen interjúalanyaim között volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő vallás elhagyóként tekint magára, ellenben úgy gondolja, hogy lehet valami felsőbbrendű erő, ami hatással van az ő életére, ami hatással van rá.
Szükséges-e valamit tenni, hogy ezeket a fiatalokat visszaintegrálják ezekbe a közösségekbe, vagy volt erre valami kérdés, vagy kimutatás, vagy ön szerint ez szükséges-e, vagy ők mit gondolnak, hogy valaha vissza tudnának-e térni, vagy ez ilyen végleges?
Tulajdonképpen az interjúkat az erdélyi magyar fiatalokkal készítettem, tehát a korosztály 18 és 35 év közötti. Nyilvánvalóan fiatal korban történhetnek olyan változások, amik egy idő után visszatérnek. Úgy érzem, hogy a kutatás szempontjából nem az én feladatom megmondani, hogy az egyháznak milyen stratégiái lehetnek erre. Ami fontos még megemlítenem, hogy az interjú alanyaim között legtöbben aktív tagjai voltak az egyházközségnek.
Hogyan reagált a fiatalok környezete, családja, barátai a meghozott döntésükre?
Az indítékokon és okokon túl beszélnünk kell arról is, hogy milyen reakciók érkeztek a vallás elhagyásra. Itt többnyire negatívak voltak a reakciók, noha intenzitásuk és formájuk eltérő módon jelent meg. A családtagok, barátok, ismerősök, a közösség gyakran értetlenséggel fordult a vallás elhagyó személye felé, nem értette a döntésének az okát. A családban is például különféle reakciók születtek, például a csendes belenyugvástól egész az érzelmi nyomásig, a közvetett konfliktusig, hasonló módon mentek végbe a baráti körökben is a reakciók. Látnunk kell azt, hogy a valláselhagyás egy adott személy számára jelentős identitásvesztése jár. Gondoljon csak bele a hallgató, hogy mit érezhet az a személy, aki úgy dönt, hogy elhagyja a vallását, és rövid időn belül, valláselhagyás időszaka során elveszíti legfőbb barátait, elveszíti legfőbb világképét, amivel magyarázta azokat a dolgokat az életében, amik mondjuk negatívak voltak, amik értetlenek voltak számára. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi vesztességgel jár egy ilyen folyamat. A valláselhagyás időszakát követően, tehát miután megtörténik az adott vallásnak az elhagyása, ambivalens módon jelentek meg pozitív és negatív értelmezések. Pozitív alatt olyan értelmezésekre gondolok, hogy többen megkönnyebbülésként, felszabadulásként élték meg a vallás elhagyását, hiszen úgy érezték, hogy megszabadultak olyan kötésektől, tulajdonképpen kényszerektől, amelyek fogva tartották őket, és ezáltal pedig nyitottabbá váltak új lehetőségekre. De, amit említettem korábban is, hogy a pozitív értelmezések mellett ott volt a veszteség tapasztalat is. Többen érzelmi űrként hivatkoztak arra az állapotra, amit éreztek a vallás elhagyás után, mert amit mondtam korábban is, megszűnt a világértelmezési struktúra, megszűnt az a világértelmezési keret, ami a mindennapok rendjét biztosította, ami a kiszámíthatóságot biztosította, ami a saját biztonságokat volt hivatott biztosítani. Egy érzelmi teherről beszélhetünk ez esetben, és ambivalens volt. A negatív tapasztalatok gyakran társultak bűntudattal is, bűntudattal az egyházközség felé, hogy elhagyták őket, bűntudattal a barátok, család felé. Bűntudat támad akkor is, amikor különböző vallásgyakorlati szokásokat hagytak el. Ilyen volt például az ima, aki elhagyta például az esti imádságot, nehezebben tudott elaludni, mert úgy érezte, hogy valami hiányzik még az éjszakából, valamit még el kell végeznie.
Ilyenkor volt-e, vagy erről volt-e felmérés, hogy volt-e valami új, ami bekapaszkodtak?
Igen, alapvetően nem fordultak új spirituális utak felé, inkább egy racionálisabb, egy kritikusabb világszemlélet felé fordultak. Ez, ami a világszemléletet illeti. Ami a közösséget illeti, ott beléptek úgymondván profán világi közösségek, ami érdekes módon nagy mértékben hasonlítottak az egyházi közösségekhez, hiszen hasonló funkciók voltak megtalálhatóak benne. Mire gondolok itt? A rendszeres találkozás például. A társas támogatás, a közös tevékenységek, a bizalmi beszélgetések, vagy akár az értékrendi közelség abban az esetben, amikor az új világi profán közösség különböző értékrendekhez volt köthető.
Az elmúlt percekben Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. a Tiszán Inneni és a Tiszán Túli Református Egyházkerület rádiója.